Akkor ezt a második részét, a ebéd utáni részt én fogom vezetni. Én rögtön az elején még egy dolgot elmondanék, amit lehet, hogy korábban kellett volna, hogy ennek a projektumnak van egy weboldala, biztosan ismerit, vagy ismeritek, és erre most már fölkerültek a most elhangzott előadások is. Tehát itt ezen a részen, ez szlovákul is megvan, tehát itt vannak az eredmények részben. Igen. Hát az, ami a kötetbe bekerül, az lényegben ugyanazt jelenti. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy még ez nem teljesen szerkesztett anyag. Tehát a újságírók tudják használni, már olyan adatok szempontjából meg egyebek, de igazából a szerkesztett anyag majd a kötetbe fog megjelenni. Ez egy ilyen félig szerkesztett, előzetesen szerkesztett anyag. Tehát egy ilyen munkaverziója az előadásoknak. Úgyhogy erre szerettem volna csak fölhívni a figyelmet, meg figyelmeztetni, hogy nem teljesen teljes anyagokról van szó. A délutáni részben ott folytatjuk, abba hagytuk. Rileszki István szeretném fölkérni, hogy tartsa meg előadását. És akkor én ezt le is zárom. Ugye sok szó esett a közlekedésről, itt a Felsőcsalló közben is, illetve a Magyarországon is, most erről fogunk hallani egy nagyon tartalmas előadást. Köszönöm.
Igen.
Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, igyekezni fogok a rövidségre, és összefoglalni a mondani valómat viszonylag rövid idő alatt. Ahogy a bevezetőben azt hiszem nem kell bizonyítani, hogy a közlekedés milyen fontos a térségek fejlődése szempontjából, talán csak kiinduló pontként megemlíteni érdemes. Ugye itt a területi fejlődés és a közlekedés között két irányú kapcsolat van. Ugye a területi fejlesztés az kiváltja a közlekedési igényeket, a közlekedési színvonal, meg a lehetőségek, az pedig befolyásolja a növekedés lehetőségeit. Egyébként az adott térség életéhez, működéséhez is elengedhetetlen feltétel. Közlekedésről beszélve ne kell említenünk, hogy ismereteink szerint a mobilitás folyamatosan növekszik. Ebben nem mennünk bele részletesen, de ennek az a tendenciája, ez a valóság, hogy az emberek egyre többet utaznak. Egy ilyen agglomerációs központban, egy agglomerációs térségben az utazásokat reláció szerint érdemes csoportosítani, azt szerint, hogy a térségi központba irányulnak-e az egyik csoport, ez a nagyobbik része, és fejlettebb agglomerációkban, ahol nagyobb települések vannak már a központi agglomerációs központon kívül is, ott pedig jelentősek a települések közötti mozgások is, és ez egyre jelentősebbé válik. Ugye a közlekedésben alapkérdés a közlekedési mód. Itt a kétfajta közlekedési módot különböztetünk meg, az egyénit, amikor autózunk, hát most ne menjünk bele, hogy esetleg motorbicikli, meg kerékpár is létezik, és hát a közforgalmú, vagy más néven kollektív közlekedést mondjuk tömegközlekedésnek is. Ugye az autó elterjedésével nagy arányeltolódás van a közlekedési munkamegosztásban az egyéni közlekedés javára, viszont emellett sem lehet azt mondani, hogy a közforgalmú közlekedés az egy idejét múlt dolog lenne, az is nélkülözhetetlen két okból. Egyrészt az, hogy ugye vannak lakossági rétegek, amelyek számára nincs autóhasználati lehetőség. Ez a teljes motorizáció mellett is 20-25% a lakosságnak. És hát ugye még messze vagyunk a teljes motorizációtól, hogy Magyarország még a felét se érte el. Tehát távolban ugyan több autó lesz, de akkor is marad egy lényeges lakossági rész, akinek csak közforgalmú közlekedési lehetősége van. Hát másik oka pedig az ennek az, hogy az egyéni közlekedés a számos hátránnyal jár, a környezet, energia és egyéb ügyek miatt. Úgyhogy fenntartható fejlődés az csak úgy lehetséges, hogyha egy bizonyos arány, egy észszerű arány kialakul a közforgalmú közlekedés és az egyéni közlekedés között. A határon átnyúló térségeknek a sajátos helyzete van. Ugye itt az egyéni közlekedésben a határ szerepe gyakorlatilag megszűnt, tehát az az akadályozó szerep, vagy elválasztó szerep, az tulajdonképpen nem is létezik, hiszen meg se kell már állni. Viszont a közforgalmú közlekedésben továbbra is fennáll. Ahogy ezt kicsit részletesebben kifejtsük, ahhoz különbséget kell tenni a nemzetközi járat és a belföldi járat között, egy picit a közlekedési szabályozásba bele kell pillantanunk. A közlekedés nagy részét kitevő belföldi közlekedés az nemzeti hatáskör. Itt ehhez erre vonatkozóan van EU szabály, de ugye ez a keretet adja meg, és az érdemi döntéseket, tehát hogy milyen legyen a közlekedés kiszolgálása, útvonalak szolgáltatása, azokat az országok határozzák meg, és hát az országok választhatnak, vagy dönthetnek az, abban a tekintetben is, hogy milyen módon üzemeltetik ezt a közlekedést. Ennek a belföldi közlekedésnek azonban az a kritériuma, hogy ez nem keresztezteti a határt, nem mehet át másik országba. Ami az országhatárt keresztezheti, az a nemzetközi járat, ez egyébként vasútra is igaz, meg autóbusz közlekedésre is. Tehát a nemzetközi járat, amelyik átmehet másik országba, ennek van egy EU-s szabályozása, ez egy piaci kategória. Itt a vállalkozó kezdeményezi a szolgáltatást, és engedélyt kér. Bizonyos szabályrendszer szerint az érintett országok elbírálják ezt a kérvényt, és akkor engedélyezik a járat közlekedését. Támogatás nem jár érte, ez nem tekinti közszolgáltatásnak, és ilyen értelme nincs ennek közpénzben számára hát terhet jelentő következménye. A belföldire ellenben az a jellemző, hogy ezt a tevékenységet hát gyakorlatilag minden mondjuk civilizált országban közszolgáltatásnak tekintik. Tervezésénél nem a vállalkozó nyereség vagy az anyagi mérleg a döntő, hanem a utazási igények, a szociális szempontok, az elérhetőség, az esélyegyenlőség biztosítása, aztán környezeti szempontok, energiagazdálkodás és hasonló tényezők is. És ez általában olyan rendszer kialakításához vezet, amely önmagában veszteséges. Most a rendszerre beleértem a tarifaszintet és a díjszabás megalapítását is. Tehát ez a veszteséges, és ezt a kieső részt, ezt közpénzből fedezik, vagy állami, vagy önkormányzati szinten, ez már nemzeti ügy. Most ebből tulajdonképpen az következik, hogy azok az utazások, amelyeket a közlekedési hatóságok úgy tekintenek, mint nélkülözhetetlen, mindennapi szükséglethez tartozó utazást, ezek számára hozzák létre a belföldi közforgalmú közlekedési rendszert, és hát ehhez megfelelő szinten támogatást is biztosítanak, tehát vagy árkiegészítésbe, vagy a járműpark korszerűsítésre, vagy más területekre. Most egy agglomerációs övezet átnyúlik a határon, akkor az a sajátos helyzet áll elő, hogy a határ túloldalán élők, tehát az agglomerációs övezet az áll az agglomerációs központból és a hozzátartozó térségből, és a hozzátartozó térség egy része egy másik országban van ez a mi esetünk. Tehát ekkor ebben a határon túl fekvő részben, akik ott laknak és élnek, azoknak olyan utazásaik vannak, tehát jellegét tekintve, mint hogyha nem volna ez egy határon átnyúló régió, tehát ez a mindennapi munkába járás, iskolába járás, az egészségügyi és egyéb szociális célú kapcsolattartás, hiszen mindenféle utazás, amire normális esetben egy támogatott közszolgáltatásnak tekintett belföldi közlekedés szolgál. És itt ez hiányzik, a itteni utazásokra egy nemzetközi közlekedés lehet, vagy nemzetközi járatot lehetne szervezni, annak viszont nem ilyen a filozófiája, tehát az egy piaci tevékenység, egy piaci kör. Tulajdonképpen akkor az a kérdés, hogy hogy lehet ezt a közszolgáltatási jellegű közlekedést is határon átnyúlóvá tenni. Hogy a pozsonyi agglomeráció olyan térség, ahol ennek az aktualitása már fölmerült, ezt megint nem tudnám, vagy akkor ezt nem tudnám, nem fejteném itt ki, erre számos anyag van, meg hát az előző adások is utaltak rá. Körülbelül úgy lehet ezt megítélésem szerint értékelni, hogy körülbelül most van az a határ, ahol már fölmerül komolyabban az igény arra, hogy egy határon átnyúló közforgalmú és közszolgáltatási jellegű közlekedés is létrejöjjön. Ugye ez sajnos mindig probléma, mert itt nagyon erős a közlekedés gazdaságosságát befolyásoló tényezők között a volumen gazdaságosság. Ami kevés utas van addig, az nagyon gazdaságtalan, de viszont ha itt nem kezdődik el, akkor sose fog elkezdődni, mert ugye önmagát erősíti a dolog, mert ha nincs közlekedési lehetőség, akkor nincs olyan térségi fejlődés, ami többlet közlekedési igényt fog majd indukálni, amire majd egy egyre gazdaságosabb közlekedés lehet felépíteni. Úgyhogy valószínűleg én gondolom, hogy nagyjából ez a határ. Amennyire európai példákat is ismerek, tulajdonképpen hasonló problémák vannak, néhány térségben előbbre járnak, ahol már van ilyen jelentősebb mértékű átnyúló közlekedés. Az anyagban, amit írtam, szerepel néhány példa, és hát az előző előadás is hozott erre, vagy abban is említés történt ilyen példáról. Hogy ennek a közlekedési fajtának a meghonosítása indokolt lehet, arra bizonyos mértékig utal a felmérés is, hiszen a felmérésből kiderült, hogy az emberek nagyrészt autóval utaznak, ez szerepelt az előző előadásban is, és arra a kérdésre, hogy elégedett-e a közforgalmú közlekedéssel, nagyon nagy mértékben válaszoltak nem, mert az 60%-os, ha jól említem. Itt ennek a szolgáltatásnak a fejlesztése elvileg két módon történhet. Ugye azt szeretném mondani, hogy ez a modell a térségre, és ez körülbelül a jelenlegi közlekedés, ahol van egyik országban agglomerációs központ, és azt a központot kiszolgálják a belföldi járatok, és az a átnyúló határrész az egy már a másik országhoz tartozik, és a másik ország közlekedése meg a másik belföldi központhoz kötődik, hát ez Magyarországon most a Magyaróvár, illetve esetleg Győr, és akkor ez Pozsony és Pozsony felé vannak a fő tengelyek, és akkor ez a modell. Ha ilyen átmenő többleti járatokat szerkeztünk, akkor modell szinten így nézhetne ki, ezek akkor nemzetközi járatok lennének, vagy hát mindegy, majd a végén mondanám, hogy lehetne erről megállapodni. Ez mindenképpen többlet teljesítményt jelent, tehát a gazdasági szempontból ez nem előnyös, bár utazási szinten bizonyára egy nagy fejlődést jelent. Tehát a kínálat nagy mértékben növekedne, és ez valószínűleg nagyon ráfordítás igényes lenne, és nagyon sok szubvenciót igényelne. A másik lehetőség, ami racionálisabb és takarékosabb az, hogy a két közlekedési rendszert lehetne összekötni. Azt jelenti, hogy az a járat, ami ma a határig, majdnem a határig jár, tehát határ közeli településig jár, szemből jön a másik oldalról, a másik ország, mint az egy másik járat, ami szintén a határig megy, vagy közel a határig, és akkor csak ezt a hiányzó összeköttetést kell megtenni a járműveknek, ami többlet teljesítmény, tehát anyagilag sokkal kevesebb többletráfordítást igényelne, és ez egyben szolgálja a belföldi utasokat, ugyanúgy, mint eddig, mint az összekapcsolás előtt, és plusz ad egy lehetőséget arra, hogy át lehet vele menni a tövezet másik országban lévő részére is. És hogyha ezt megnézzük ebbe a konkrét térségben, akkor azt látjuk, hogy a jelenlegi közlekedés rendszer, körülbelül itt megvan ez a két ága, Pozsony felé való, tehát a szlovák oldalon, és megvan ugyanez a két fő útvonalvezetés a magyarországi oldalon is Pozsony-Magyarvár központtal, tehát szinte ugye adódik magától ez a meghosszabbítás és összeköttetés, mert akkor ez lenne belőle. Most egyébként itt a nem is szervezésileg nem is a probléma, nem is a szervezési eredetű, tehát nem az a nehéz ebben, hogy ezt a vonalvezetést, meg esetleg menetrendet valaki kidolgozza, hiszen itt van a Duna, ami ugye elválaszt, és ezért sok variációs lehetőség nincsen, tehát nem lehet mindenféle más vonalvezetésekkel kísérletezni. Ez elég egyértelműen adódik, inkább ilyen szabályozási problémák vannak. És akkor egy pár mondatban ezt a szabályozási kérdést kört szeretném még körüljárni. Ugye tekintve, hogy itt két állam érintett, és mind a két államnak saját belső rendszere van, amit saját szabályai szerint épít fel. És ezt a két rendszert összekötnénk, akkor ugye fölmerül egy csomó ilyen egyeztetési, meg döntési, jogosultsági kérdés. Az egyik kérdés, amit itt reciprocitásnak neveztem, az, hogy mind a két fél mennyi érintette egyformán az ügybe, és hajlandó egyformán mértékig hozzájárulni. A nyugat-európai példákban is van, találkoztam olyannal, hogy egyik ország inkább érdekeltebb, a másik kevésbé. Tehát ugye valakinek az állampolgára elmegy, az nem profitál belőle, a másik az odajárnak, ott pásárolnak be, ott dolgoznak, az sok többet profitál. hogy valószínűleg jelenleg az a helyzet, hogy Magyarország kevésbé érintettebb és kevésbé érdekelt, hogy legyen egy onnan átmenő közlekedés. Kicsit hasonló kicsit a reciprocitáshoz ez az üzemeltető, mert ha a nemzetközi viszonyban szokásos ugye megosztani a dolgot, tehát a piac, akkor részesedjen egy A országbeli, vagy B országbeli vállalkozás is belőle. Ez megint egy megtárgyalandó, egy tisztázandó kérdés. Hát a fő probléma természetesen megint itt is a pénz, az, hogy kifizesse ennek a költségét. Azt hiszem, hogy kiinduló pontnak tekinthetjük azt, hogy önfinanszírozó ilyen szolgáltatást az ugye nem jöhet létre. Hát az önmagában az a járatrendszer, amelyik a határ Magyarországi oldalában, az önmagában is veszteséges, tehát évente jelentős közpénzből, jelentős összeget igényel közpénzből. A szlovák oldal nem ismerem a számokat, de feltétlenül hasonló. Ez egy európai tendencia, tehát valahogy egy veszteség lenne, amit valahogy meg kell osztani akkor az érintett országok vagy hatóságok között. Egyébként nem akarok belemenni, hogy most állam vagy önkormányzat, vagy megyei önkormányzat, vagy kik azok, akik a finanszírozásban részesedhetnek, végül is ez országonként változó lehet, de mindenképpen hát a kérdés az, hogy a két fel ezt hogyan ossza meg. Most itt néhány elgondolás lehetséges, például az fizesse, akinek a hát hasznot hoz, most akkor azon kellene megállapodni, hogy kinek, melyik országnak milyen haszna van ezekből a utazásokból. Lehet tétel az állampolgárság szerepe is, vagy akkor az adózás szerepe az korábbi eladás ismeretében, mert ugye hova adózik valaki, akkor onnan kaphatná meg a közszolgáltatást. Ez egy logikusnak tűnő reláció lenne. És hát egyébként, hogy mennyi a veszteség, annak megvannak a szakmai számítási szabályai, azt lehet kalkulálni, és meg lehet osztani akár azt is, hogy melyik országban mennyi a veszteség, mert a Bolan mentén ezeket lehet kalkulálni. Akkor egységes díjszabás volna, és egységes menetjegyrendszer, egységes pénz, itt ugye más pénzek, és a két ország más a pénzneme, tehát az is egy megoldandó kérdés. Végül is összességében azt gondolom, hogy ezek a szabályozási kérdések nem akadályozzák meg azt, hogy ilyen szolgáltatás létrejöjjön. Az, hogy erre nincsen kötelezettség, sem hazai, sem Európai Uniós szabályból fakadóan, az nem jelenti azt, hogy ezt nem lehet, vagy nem szabad megcsinálni. Ugye a jogállami elv az, hogy ami nem tilos, az szabad. Tehát a két ország illetékesei megállapodhatnak ilyen szolgáltatás létesítésében, vagy hát ebben a fejlesztési irányban, és úgy megállapodhatnak a szabályozási feltételekben, a finanszírozási feltételekben is. És amennyire tudom, hogy ez a rajkai helyi árat, ez csak szlovák finanszírozásban működik. Ilyen értelme magyar fél nyilván hozzájárult ahhoz, hogy egy külföldi jármű is járatát mehetetlenül átvessen a határon. Tehát ez egy magát az egész kérdésnek csak egy pici kis része talán, és hát valószínűleg a legsürgetőbb, de nem hiszem, hogy ez így önmagában már megoldást jelentene. Egyébként a dolog kicsit szélesebb is annál, mint ennek a régiónak a problémája, tehát kicsit szélesebb. Ha megnézzük, akkor a magák a határmenti térségek között, Győrt is beleírtva, hogy már nem ugye az agglomeráció része, ott is nagyon szegényes a közforgalmi közlekedési kapcsolat, és hát egy sokkal erőteljesebb kapcsolat, az bizonyára jót tenne enneknek a térségeknek a fejlődése szempontjából. Tekintve, hogy ez központi hatáskör, itt a térségi települések legfeljebb szorgalmazhatják és próbálhatják mozgatni a dolgokat, és elősegíteni azt, hogy valamiféle megegyezés a két ország között létrejöjjön. És köszönöm szépen a figyelmet!